Jó rádzás mindenkinek, ez a fintech világa. Pénteken Kajum Dani és Siklós Bence vannak itt a Peak-től, és Dani, azt mondtad a múlt héten, hogy ma a stabil érmékkel ezen a pénteken, ezen a fintech világában, ebben a fintech világában a stabil érmékkel fogunk beszélgetni, ugye, hogy ezek mennyire stabilak? Stabilak-e egyáltalán?
Hát igen, nevezhetjük néhány ilyen érmét stabil érmének, stablecoinnak, vagy hát amúgy nevezhetünk őket instablecoinnak is néhányat. Azt majd Bence elmondja, hogy melyik és hogyan dőlt be korábban, meg hogy jövőben is megtörténhet-e ilyen. Spoiler, Európában reméljük nem. De igen, a stablecoinok azok ugye olyan kriptovaluták, amik mögött valamilyen valódi eszköz áll. Tehát ez lehet mondjuk egy árucikk, mondjuk egy arany, vagy egy
dollár.
Eszközcsomag, értékpapírcsomag, de dollár is, euró, magyar stablecoin még nincs, de jó lenne már egy forint stablecoint is látni. A stablecoinok óriási nyertesei voltak a kripto népszerűségnek, meg egyébként a kriptotélnek is. Ugye most éppen egy hát kripto nyár van, úgy, ahogy most a nyáron nagyon forró volt minden nap, ugye a kriptopiacon is idén új rekordok döltek meg, ugye ez az ETF-eknek köszönhető, de ezelőtt volt egy kriptotél, amikor bezuhant a piac, és sok bank is, meg sok egyéb szereplő, piaci szereplő is investált volt a kripto szférában, a kriptovilágban, de így, hogy bedőltek az árfolyamok a Bitcoinnál is, meg az Ethernél is, inkább stablecoinokkal kísérletezgettek.
Mert hogy tudott elválni ezt, ez csak két mondatba edukáljatok, jó? Aki azért nem ennyire szofisztikált ebbe a téma, vagy hogy tudott a kettő elválni? Miért nem együtt süllyedtek, vagy miért nem együtt emelkednek? Mi más az, hogy mögötte ott van az arany, ott van a dollár, mint egy ilyen stabil fal?
Valóban ennyiről van csak szó. Tehát ott van a névben is, ugye stablecoin, stabil coin. Nem ezen fog az ember, nem tudom, tízszeres profitot realizálni, mert hogy mindig annyi lesz mondjuk egy dollár alapú stablecoin, mint amennyi, akkor lesz az értéke mindig, mint egy dollárnak. Éppen ez az érték ajánlata, hogy ez mindig stabil lesz, stabil az árfolyama, nem volatilis, amíg a Bitcoinnál meg Ethernél, ugye sokat halljuk ezeket a sikersztorikat, hogy mennyit keresett valaki.
Meg mennyit bukhat.
Meg egyébként kevésbé azt, hogy mennyit bukott a többség, de hogy a stablecoinnak pont ez a lényege, ez az értékajánlata, és ezért is nyitottabbak inkább mondjuk a bankok kísérletezgetni stablecoinokkal, amikor néhány ilyen előnyét a kriptovalutáknak át tudják hozni, programozható pénz, gyors átutalás, lekövethetőség, stb. De hogy nem kell attól félni, hogy ezek most óriási árfolyam ingadozásokkal járnak, mivel jár ez a banknak.
Tehát csak az előnyét mazsoláztam ki, ugye a kriptóknak a hátrányait, meg a kockázatait, a veszélyt, azt meg ott hagyom, ugye? És akkor így válhat ez a két termék külön, ugye?
Igen, igen, valóban. Meg nyilván az most így vita tárgya, hogy előny vagy hátrány az óriási volatilitás az árfolyamban, hogy lehet a pénzt keresni.
Most én a hátrányt
kérdezem, igen, igen. Persze. De valóban erről van szó, és akkor ugye így a biztonság miatt, meg a többi kriptóbeesése miatt a stablecoinok nagy népszerűségnek kezdtek el örvendeni. Idén rekordszintet ért el a piac, 168 milliárd dolláros piaci kapitalizációjuk van, ebből a kettő legnagyobb a Tether, meg a USD coin, ami mindkettő egy dollár alapú stablecoin, ezt használják rengetegen különböző projektekre, és lényegében egy éppen virágzó piacról van szó, aminek a jövője is nagyon fényes, de nagyon, nagyon fontos azokról is beszélni, hogy milyen potenciális hátrányok, milyen potenciális veszélyek.
Voltak viharok, voltak bukták, voltak botrányok, azt lehet mondani.
Igen, igen, ezt akartam mondani, hogy nem mindig annyira stabilak ezek a stabil coinok. Én hoztam itt például két sztorit. Ugye Dani említette korábban az USDT-t, ami a legnagyobb szereplő itt a stablecoin piacon jelenleg, és ugye a mögött álló Tether vállalat többször is botrányba került az évek során, leginkább a transzparencia hiánya miatt, mivel a Tether évekig azt állította, hogy minden egyes USDT mögött egy-egy arányban van fedezve amerikai dollárral, de 2019-ben kiderült, hogy a Tether tartalékai nem csak készpénzt tartalmaznak, hanem egyéb eszközöket, illetve a testvér cégének, a Bitfinex kriptotőzsdének nyújtott kölcsönöket is.
Az nem mindegy, én azt mondom nektek, hogy ennek az egész üzletünknek a fedezete az itt van mögöttem a safe-ben, ugye mondjuk aranyban vagy dollárban, aztán amikor kinyitjátok, akkor kiderül, hogy ja, egyébként az egy kölcsönügylet része, vagy én tartozom, vagy nekem tartoznak, de a szép az félig meddig üres. Igen. Hát ez nem ugyanaz az ígéret.
Hát ez nem mindegy, igen. Illetve még a New York-i főügyész is vizsgálatot indított a Tether ellen, és a Bitfinex-en is, mivel állítólag 850 millió dollárt használtak fel titokban, hogy fedezzenek egy veszteséget, mivel a vádak szerint a Bitfinex veszteségét a Tether tartalékaiból próbálták fedezni, anélkül, hogy ezt a befektetők tudomására hozták volna. És igen, ennek a vége az, hogy 21-ben a vizsgálat lezártával a két cég az 18,5 millió dollár büntetést kellett fizetnie, illetve vállalták, hogy rendszeresen jelentéseket készítenek ennek a tartalékaik összetételéről. És akkor itt igen, ebben az időszakban eléggé megingott a bizalom a stablecoinok stabilitásával kapcsolatban, meg úgy így unblock a stablecoinokkal kapcsolatban. De volt egy másik nagyobb sztori, egy nagyobb összeomlás, ami szintén egy stablecoinhoz köthető, és amiben nekem is volt egy érintettségem, egy személyes sztori. Itt ez a Terra USD összeomlásáról szól, ez a Terra ökoszisztéma. Ennek a középpontjában az UST nevű stablecoin állt, illetve a Luna nevű natív token, az ökoszisztéma natív kriptovalutája. És ugye itt az volt a lényeg, hogy itt szintén azt mondták, hogy egy az egy arányban van kötve ez az UST az amerikai dollárhoz, viszont itt nincsen semmiféle dollárfedezet, hanem ezt egy algoritmikus mechanizmus szabályozza a Luna kriptovaluta bevonásával. És igazából itt annyi volt a lényeg, hogy amikor 2022 májusában elvesztette a dollárhoz való kötöttségét az UST, akkor a befektetők elkezdték eladni nem csak az UST stablecoinjukat, hanem magát a Lunát is, és ez egyfajta ilyen halálspirált indított el, aminek következtében...
Bukott az algoritmus.
Amikor igen, mind a két kripto árfolyama bezuhant, és az algoritmikus a mechanizmus is megbillent az egyensúly, és nem tudta fenntartani ezt a kötést.
Mennyiben érintett ez téged? Ha már mondtad az előbb.
Hát
érintett.
Igazából itt az volt a én érintettségem, hogy ennek az ökoszisztémának volt egy Anchor Protocol nevű platformja, ahol lényegében az UST stablecoin tudtad lekötni látraszó kamatér, ami 19-20% volt, és akkor kezdő kriptósként úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó deal lesz. Ingyen pénz, persze, ingyen ebéd. És egész...
Pedig a Marci mindig mondja, ez nincs. Igen, bocs.
Igen, hát ez még zöld fülűként ezt így, hát ezt át kellett élni, és szerintem még április végén volt, és még így 2-3 hétig még működött is a dolog, láttam is, hogy jön a hozam, de aztán egyik napról a másikra ez így tényleg így a napok, hát órák alatt bezuhant, és egy-két nap alatt több 10 milliárd dollár tűnt el a piacról, azt hiszem ilyen 40-60 milliárd dollár közötti érték ment el a piacról, úgyhogy ez volt az, ami szerintem így betette a kaput 2022-ben a kriptónak, és így elindult a medvepiaci tényleg.
És ez a két nagy fiaskó, meg nagy botrány, ez egyébként ezt az egész piacot nem rengeti meg, mert úgy tűnik, hogy most nem, most éppen megint nyár van, ugye azt mondtad?
Hát ez egy jó kérdés, tehát ugye nyilván van a széles értelemben vett ilyen nyilvános piac, amiben mindenki részt vesz, vállalatok, lakossági befektetők, mindenki, és ott nyilván sokan megijednek, hogy akkor egy stabilnak hit kriptovaluta, mondjuk az USDT, ez a Tether, emögött még sincsen valódi pénz. Meg hogyha csak azt nézzük, hogy mondjuk nem konkrét dollár van mindegyik coin mögött, vagy érme mögött, hanem egy csomag értékpapírnak egy adott része, ott is kitörhet egy bankpánik, mint mondjuk a nagy gazdasági világválságnál. Tehát ha én ki akarom venni a dollárom onnan, amit már belemaktam egyszer, akkor nem tudom, mert először el kell adniuk néhány értékpapírt nekik is, csak utána tudják kihelyezni, de ugye nem tudok várni, más pénzét kapom meg, óriási káosz, tipikus bankpánik. Az UST-nél pedig ott meg még ennyi sem volt, tehát hogy ott algoritmusokkal, tényleg kereslet-kínálat alapon kriptovalutákkal próbáltak varázsolni, és ez egy ideig működött, de azt hiszem, hogy az emberek rájöttek, hogy na, itt tényleg nincsen valódi érték, csak egy ilyen közös megértés, hogy mi ezt a pénzt ilyen értékűnek tartjuk, akkor is bedőlt a piacot, minden kriptót húznak magukkal, jellemzően az ilyen pánik során az ilyen kriptovaluták, az ilyen stablecoinok, de egyébként meg az az érdekes, hogy vannak ezek a projektek nyilván, de egy bank csinált egy saját projektet, vagy használt egy másik blockchain rendszerben egy másik stablecoint is. Hogyha megnézzük, van több bank is, a JP Morgan, a világ egyik legnagyobb eszközállományával rendelkező bankja. Nekik is van egy dollár alapú stablecoinjuk, amit nem adnak ki a nagy nyilvánosságnak, hanem házon belül használják gyors pénzmozgatásokra. Itt is megint az jön ki, hogy kihasználják az előnyeit a kriptovalutáknak az értékváltozási kockázat nélkül. Ha Európára nézzünk, ott van a KBC, ugye a KNH banknak az anyabankja. Ők is bevezettek egy Katecoin nevű stablecoint, ez egy eurót ér. Ezt inkább ilyen az ökoszisztémájuk részeként kedvezmények kiosztására, hűség növelésére használják fel.
A fintekek is használnak stablecoinokat, például a Nubanknak is van a Nucoin.
Igen, igen.
Meg a PayPal-nak a PUSD-je is, az már $1 milliárd piaci kapitalizációt ért el, illetve a Binance-en most euróalapú stablecoint vezetnek be, aminek az az érdekessége, hogy ez az első olyan stablecoin, amelyet egy bank bocsájt ki és fedez egyrészt, és másrészt pedig ez teljes mértékben megfelel az új európai kriptotörvénynek, a MiCA-nak, ez a Markets in Crypto Assets nevű törvény.
Hát igen, ugye beszéltünk most az adás elején arról, hogy stablecoin vagy instablecoin, stablecoin, instablecoin. Európában szerencsére mindig előre nézzük a szabályozók ezekből a szempontokból. A MiCA az tényleg egy ilyen egyedülálló törvénycsomag a világon, és szerencsére bekategorizálja a különböző stablecoinokat már meglévő, már létező keretrendszerekbe, tehát vannak olyan stablecoinok, amik mögött mondjuk dollár vagy euró áll, azt ugyanúgy kell kezelni, mint az elektronikus pénzt, ami fintech cégeknél is van, ugyanúgy dollár meg euró, tehát ilyen régen a Revolut is mondjuk elektronikus pénzkibocsátó volt, tehát hogy valamilyen számlán, gyűjtőszámlán volt, megvoltak a pénzei, és csak annak ellenében adhatott egyenleget az alkalmazásán, hasonló szabályozás fog érvénybe lépni, vagy már érvénybe lépett a stablecoinok, az ilyen stablecoinokkal szemben. Kibocsátóknak elegendő tartalékkal kell rendelkezniük, amivel tudják fedezni a stablecoinjaikat, és erről nyilván jelenteniük is kell. Átlátható működés kell, átlátható irányítás, vállalatirányítás.
Érdekes, hogy egy vadlovat betörnek, nem? Most megint hadd mondjuk, mert ugye pont, hogy szabad, meg átláthatat, meg hamisíthatatlan, meg nincs pénzügyi felügyelet, ugye ez volt az ígéret a kriptonál, meg ugye meg hamisíthatatlan, nem tudom, mit nem mondtam még, meg nincs ellenőrzés mögötted, kontroll nincs mögötted, és ugyanakkor pedig most mégiscsak az történik, hogy ezeket a vadlovakat most betörjük, berakjuk a karámba, meg az istállóba, tök jók, meg szépek, meg az előnyeiket megtartom, az összes többi dolgot meg kidobom, ami kockázatot jelent, vagy ami végülis eddig félig meddig vonzó volt bennük, nem?
Hát igen, lényegében most az evolúciónál ott tartunk, hogy a farkasból pekingi palota pincsi lesz.
Jó, akkor szóval... ez egy jobb hasonlat, igen.
Akkor
de négy lába van meg farka, igen.
Abszolút, tehát ugyanúgy tud futni, ugyanúgy hűséges, tehát az előnyei megmaradnak, de valóban itt egy sokkal, sokkal lejjebbet verzióval találkozunk, ami a fogyasztónak jó a nap végén, tehát nagyobb biztonságban van.
Nem jár úgy, mint Bence.
Nem jár úgy, mint Bence, hogy szegény nem kapja meg a 20% változó kamatot. Igen, tehát itt most szerencsére megvannak a megfelelő mechanizmusok, abból a szempontból, mint mondjuk a GDPR-ra is ránézünk. Akár amerikai, akár európai, akár bármilyen cégről van szó, hogyha európai lakosokra vonatkozik a szolgáltatása, akkor meg kell felelnie. Ugyanez a MiCA-nál. Tehát nem kell félnünk a szolgáltató hátterét, jogilag biztosítani kell azt a keretrendszert, amiben biztonságosan tudunk létezni.
Még annyit megemlítenék, hogy igen, ez a, hogy is mondtad, ez a...
Pincs és a farkas.
A pincs és a farkas, igen, ez csak a kriptoszektornak egy szerintem kisebb részére igaz, mert ugye ott van még egy nagyobb rész, ugye a decentralizált platformokon elérhető mindenféle memecoin, meg shitcoin, ami még nincsen regulálva, és ebből nagyon sok van, tehát több tízezer, vagy szerintem állt egy 100 000 kriptovaluta van a világon, aminek a 99%-a az
még kint van a szabadban. Igen,
az nulla értékkel rendelkezik, azokkal nem tudnak mit kezdeni egyelőre, illetve még nem tudom, hogy ezeket a decentralizált tőzsdéket, platformokat hogyan tudnák egyáltalán majd regulázni a szabályozók a jövőben, mert szerintem igazából ez a legnagyobb problémája jelenleg a kriptó térnek, hogy ez alapján, a szegmens alapján...
Aki véleményt mond, vagy azon gondolkozik, hogy beszáll, nem száll be, nyit el felé, nem? Az ökoszisztéma fel, az azt látja, hogy a 90%-ot kint szabályozatlan csibész, meg nem tudom, mi történik, akkor abban a karámban levő 10%-ban nem biztos, hogy hinni fog. Én nem, lehet, hogy nem ezt gondoltad.
De amúgy pont ez a helyzet, meg hogy igazából ezek viccekről, mémekről, meg mindenféle hülyeségről mintázott tokenek, amiknek nincs értéke, de ezeket az átlag embereknek könnyebb megérteniük, felfogjuk, mint egy ilyen komplex blockchain, algoritmusos dolgot, és csak azt látják, hogy kutyás, cicás token ment 1000%-ot, akkor az biztos, hogy jó. És az, hogy ebből vannak le következtetéseket, miután megbukták az összes pénzüket.
Ez végül is egy bizonyos szempontokból egy végtelen fogócska, vagy egy paradoxon, hogy van egy réteg, akik szeretnének a jelenlegi szabályozott pénzügyi világon kívül működni, ezek ugye a decentralizált pénzügyek, és ezt hogyan szabályozzuk? Hát akarjuk-e szabályozni? Nem. Ezek az emberek nem akarják, hogy szabályozzák az ő tevékenységüket, mindig megpróbálnak kilépni ebből a szabályozott keretből is. És tényleg itt mindig találnak valószínűleg majd egy kibúvót, így nem állnak össze az érdekek olyan szempontból, mint mondjuk a stablecoinoknál, a stablecoinok esetében. Tehát Érdekes ezt megfigyelni, hogy hova jutunk, meg mire jutunk ezen a területen.
Itt Magyarországon, azt a kezdted az elején, hogy de jó lenne, de ezt nem tudom, mennyire mondtad ironikusan, hogy forinthoz köthető stable coin lesz, legyen?
Valójában, ha megnézzük, nagy lehetőségei nincsenek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hatékony fizetések, van egy jó azonnali fizetési rendszerünk, arra nem feltétlenül van szükség. Határokon átnyúló fizetések, na most Magyarországban szerintem inkább beáramlik külföldről a pénz a külföldön dolgozóktól, és ők nem forintot fognak küldeni. Tehát a határokon átnyúló fizetésekben sem állná meg a helyét a stablecoin. Viszont, hogyha mondjuk a bankszektorra nézek, akkor azt tudnám mondani, hogy programozható pénzvonalon, meg a KBC-hez hasonló ilyen hűségprogram vonalon. Igenis van létjogosultsága akár egy stablecoin alapú tokennek, amit fel lehet használni kedvezményekre, fel lehet használni egy hűségprogramban, és különböző játékos logikákat is bevezetni, ezzel is akár ösztönözni, mondjuk tegyük fel zöld hitelezést, hogyha a kedvezményt kap érte, vagy valamilyen pénzvisszatérítést kap érte az ügyfél, a felhasználó, vagy akár más területeket is. Szóval lehetőség abszolút van egyébként Magyarországon, meg nyilván mindig jó elmondani, hogy van egy saját hazai forint alapú stablecoinunk.
Oké, erre még várunk. Kajum Dani, Csiklós Bence, PIK. Köszönöm szépen, jövő héten Fintech Világa találkozunk. Az érdekességek, az információk a fintech.hu-n.